Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, parlamenti frakcióvezetője, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A forgatókönyv szerint szeptember 18 és 26 között tervezik az ellenzéki előválasztást, a kampánynak hétfőn kell indulnia. Az eldőlt, hogy az MSZP hány helyen indul?
Most hétfőn kezdődik az az időszak, amikor a jelölteket be kell jelenteni. Ugye az MSZP és a Párbeszéd pártszövetségként indul az előválasztáson, tehát ebben állapodtunk meg. Ez azt jelenti, hogy azokban a választókerületekben, ahol jelölteket állítunk, ott az MSZP Párbeszéd Szövetség jelöltje indulnak. Közel 60 helyen tervezünk jelöltet állítani. Azért nincs még meg a pontos szám, mert ugye augusztus 15, ha jól emlékszem, az a határidő, amíg a jelölteket be kell jelenteni. Itt még folynak egyeztetések, ugye nekünk a pártszövetségen belül is, de ez a közel 60 fő, ez a reális.
Azt jelenti, hogy 46 helyen az MSZP Párbeszédnek nem lesz közös jelöltje az előválasztásra, hogyha 106 egyéni jelölttel számolunk?
Az elmúlt hetekben, hónapokban ugye több párt folytatott egyeztetést egymással, és kötött különböző megállapodásokat. Sokféle szempontot mérlegeltünk nyilván, tehát hol, melyik választókerületben, melyik jelöltnek van nagyobb esélye. Ugye ez egy, úgy kell fölfogni ezt az előválasztást, mint az olimpián egy kvalifikációs versenyt, hogy amikor eldől, hogy ki indul majd az olimpián az adott ország színeiben. Itt ebben mi is kötöttünk együttműködési megállapodásokat, MSZP Párbeszéd Szövetség, nyilván az LMP-vel kötöttünk egy széles körű megállapodást, hiszen közös a miniszterelnök jelöltünk, Karácsony Gergely, de nagyon széles körű megállapodást kötöttünk a Momentummal, de vannak olyan választókerületek, ahol a DK-val, tehát ahol DK-s jelöltet támogatunk, vagy a DK-MSZP párbeszédes jelöltet, és a Jobbikkal is vannak ilyen megállapodásaink.
Olyan körzet van, ahol egyáltalán nincs ellenzéki jelölt az előválasztásra?
Olyan már, hogy milyen értelemben?
Tehát, hogy 106 egyéni kerülettel számolunk, mindenhol elindul egy ellenzéki
minimum
közös jelölt.
Minimum egy, igen. Sőt, ugye elég hosszas egyeztetési folyamaton vagyunk túl annak érdekében, hogy azok a civilek, akik nem tagjai valamelyik pártnak, ugye hat párt közül, nekik is legyen lehetőségük elindulni az előválasztáson. Ugye szükség van egy befogadó nyilatkozatra az adott pártól, hogy majd abban annak a pártnak a frakciójába ül be a parlamentben. Úgyhogy lesznek olyan választókerületek, ahol pártok által támogatott jelöltek fognak megküzdeni civil jelöltekkel, akiket valamelyik párt befogad. Úgyhogy hát talán nincs is olyan választókerület, tényleg egy-kettő, ahol egy ellenzéki jelölt lesz, tehát várhatóan a választókerületeknek a döntő többségében lesz küzdelem.
A két végpont az Hiller István, meg mondjuk Zugló, ugye Hiller István abszolút erőnyerőnek tűnik, mert senki nem megy ellene.
Ott is lehet, hogy lesz egy civil jelölt, igen, pont erre utaltam, még azért mondom, hogy még július 26-tól augusztus 15-ig hosszú idő van, amíg meglátjuk, hogy kik jelentkeznek be, tehát hogy ott egy adott párt támogat egy jelöltet, akár Hiller István, de mondjuk egy civil szeretne részt venni és ad neki befogadó nyilatkozatot, ugye mi erre adtunk lehetőséget, hogy valóban tudjuk biztosítani a kormányzó képességet, ezért fontos a frakcióhoz való csatlakozás. Hiszen ugye a jelenlegi házszabály értelmében valaki egy adott párt színeiben elindul, akkor csak abba a frakcióba ülhet be, és a kormányzás szempontjából az, hogy frakciók, főleg egy hatpárti koalícióban együtt tudjanak működni, ezért fontos, hogy mindenki tagja legyen valamelyik frakciónak, de meg kellett oldani azt a feladatot is, hogy civilek is részt tudjanak venni, vagy például pártok, hiszen a Pálinkás József féle párt is pártként jelentkezik be, viszont a jelöltjeinek kell a hat párt közül frakciót választani, tehát hogy ők is részt tudjanak venni az előválasztáson, ezért kaphatnak mástól befogadó nyilatkozatot, még annak ellenére is, hogy adott párt, mondjuk van saját jelöltje.
De Pálinkás Józsefék most elindult, nem olyan nagyon rég elindult mozgalma, az már benne van az előválasztásban, mert még a híreknél ott ragadtam rá, hogy ők is szeretnének benne lenni, tehát ők már kaptak valakitől befogadó nyilatkozatot.
tudom, hogy igen, több pártnál van.
De több párt is azt mondta, hogy rendben?
Ha jól tudom, tehát Momentum is, a Jobbik is adott ilyen befogadó nyilatkozatot, de ahogy mondtam, ez most fog majd kiderülni, ahogy a jelöltek bejelentkeznek. Majd ugye nagyon-nagyon sok dokumentumot kell majd kitölteni, például be kell csatolni a frakció befogadó nyilatkozatot is, tehát ahogy mondtam, augusztus közepére derül ki, hogy összesen hány induló lesz.
Zuglóban Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt Tóth Csabát, vagy Hadházi Ákost fogja támogatni? Mind a két jelöltnek megvan a maga erőssége.
Ahogy említettem, az MSZP és a Párbeszéd pártszövetségként indul az előválasztásokon. Az MSZP Párbeszéd Szövetség miniszterelnök jelöltje Karácsony Gergely, így nyilván az MSZP Párbeszéd Szövetség jelöltjét támogatja Tóth Csabát.
Szerencsén Bíró László ellen indítanak jelöltet, Bíró László neve nagy hullámokat vert, meg a korábbi tevékenysége is.
Igen, Jézsó Gábort jelöljük, és őt fogjuk bejelenteni, aki a Tiszaújvárosi Önkormányzatban képviselő, és hát nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy a több ellenzéki párt is fogja őt támogatni, a Demokratikus Koalíció, a Momentum is adni fogja majd a nevét ez a küzdelemhez.
Tehát a Jobbik jelöltje lesz Bíró László,
van,
és az ellenzéki együttműködés minden más pártja pedig nagy valószínűséggel.
Egyelőre, hogy ez a négy párt támogatja őt, meglátjuk, hogy alakul majd a végső támogatói kör, de ugye minden párt kinyilatkoztatta az időközi választás után, hogy legyen előválasztás Tiszaújvárosban, illetve Szerencsi körzetben, Tiszaújvárosi körzetben, úgyhogy lesz.
Tudják-e már, hogy hogyan fogják az előválasztást lebonyolítani? Élő lesz, online lesz, teljes élő, hibrid, milyen lesz?
Is. Azt nem mondanám, hogy hibrid, bár annak is van lehetőség, hogy valaki a regisztráció során személyesen regisztrál, és majd online tud szavazni, de most arra is lesz lehetőség, hogy online regisztráljon. Ennek megteremtettük az informatikai hátterét, ebben is civil szervezetek segítséget nyújtottak, tehát lesz lehetőség online is szavazni, és lesz lehetőség személyesen is.
A személyes az a klasszikus kitelepülős sátras szavazás, így kell elképzelni, vagy ott, ahol egyébként országgyűlési választási helyszín van?
Ugye a helyi választás, ugye az Országos Előválasztási Bizottság mellett helyi előválasztási bizottságok is létrejöttek, ők tesznek javaslatot arra, hogy egy adott településen legyen-e szavazóhelység, valóban sátras is, de előfordul, ahol valamelyik pártirodájában lehet majd szavazni. Ez a helyieknek a javaslatától függ. Az, hogy pontosan hány helyszínen kerül sor majd szavazóhelység felállítására, erről még nem született meg a végső döntés. Nagyon törekszünk arra, hogy egyrészt az erőforrásainkba beleférjünk, hiszen azért az ellenzéki pártok nincsenek elengedve finanszírozás tekintetében. Elindítottunk egy közösségi támogatói kampányt, úgyhogy bármelyik párt számára bárki tud támogatást is erre nyújtani, úgyhogy ez a kampány zajlik, meg vannak azok a számlaszámok, ahol lehet támogatni az előválasztást.
Felhívják a figyelmet arra, hogy az 500 ezeres szabályt azért az emberek vegyék figyelembe.
Minden jogszabályt betartunk ezzel kapcsolatban. Pénzügyeseink elég hosszan egyeztettek, hogy az állami számvevőszék ne tudjon ebbe belekötni, bár azt tudjuk, hogy az állami számvevőszék bármibe bele tud kötni, de jogászaink és a pénzügyes szakembereink nagyon komoly jogszabályi hátteret teremtettek ennek, és hát nyilván a pártok is majd beszállnak ebbe ennek a finanszírozásába. Tehát egyrészt ugye ezeknek a kereteknek a biztosítása fontos, hogy beleférjünk, de másik oldalon pedig, hogy minél több helyen elérhető legyen majd az előválasztás, minél több településen legyen lehetőség a személyes szavazásra, és hát ugye igyekeztünk úgy megoldani, hogy minél inkább a rendes választáshoz hasonlítson az előválasztás, mert maga az előválasztás egy óriási nagy lehetőség és eszköz az ellenzék kezébe, hogy megmozgassa az ellenzéki szavazókat, hogy egy személyes találkozás során erősítsük a kötődést, mert ez elengedhetetlen lesz ilyen propaganda gépezet mellett 2022-ben a sikerhez.
De milyen lesz az előválasztási kampány? A lehetséges jelöltek fognak egymással eszmét cserélni, vitatkozni, izgalmat fenntartani, nézeteket ütköztetni?
Így van, ezt én sokszor hangsúlyoztam, hogy az előválasztás nem csak a személyekről szól, hanem nyilván a pártoknak az elképzeléseiről, programjáról is. A Magyar Szocialista Párt megalkotta kormányváltást, korszakváltást elnevezésű előválasztási programját. Ebben nagyon-nagyon sok olyan javaslatunk van, ami eltérhet egy másik párt javaslatától, és hát nyilván, ami a programmal is kampányolunk. Hadd mondjak egy példát, ez pont nem olyan régen jelent meg. Ugye mi azt javasoljuk, hogy a minimálbér legyen adómentes, hogy a kiskeresetűek úgy juthassanak több pénzhez, hogy az ne jelentsen terhet a kis- és középvállalkozások számára. A DK gazdasági szakértője pedig azt mondja, hogy ne legyen adómentes. Ebben nyilván van egy vita, ez egy teljesen természetes, normális dolog. Több olyan programpont van, amiben lehet vita, hiszen lássuk be, jobboldali, baloldali, liberális párt is részt vesz az előválasztások során. A választók erről is dönthetnek majd az előválasztás során.
De menet közben már formálódik egy közös ellenzéki összefogási program is. Az lesz akkor az Ernyő program, aminek a keretein belül egyébként lehet a saját elképzelésekről is vitatkozni?
Van egy alapdokumentumunk, amelyet évelején írt talán 6 párt elnökei és társelnökei. Ez a kormányzás alapelvei. Abban egyeztünk meg, hogy ettől senki nem térhet el, tehát azok a pontok, amelyeket ott megfogalmaztunk, akár az igazságos társadalom, akár a zöld politika, nemzetpolitika tekintetében, azoktól nem lehet eltérni, de ezekben a kereteken belül viszont lehet sort keríteni vitára. Ugye mindig szoktam mondani, hogy a Fidesz nem egy hasonló stílusú kormányzásra kell leváltani, vagy egy hasonló típusú kormányzást szeretnénk mi, hanem egy olyan kormányzást, amiben van helye a társadalmi párbeszédnek, és akár van helye a vitáknak is. De ahogy mondtam, ez egy verseny. Tehát itt nincsenek ellenségek, itt kihívók vannak, személyében is, és programpontokban is, úgyhogy nálunk az előválasztási jelöltek, akiket már bejelentettünk, ők képviselik az általunk megfogalmazott programot, a miniszterelnök jelöltünknek is a bejelentett programpontjai nagyon sokban fedik a mi javaslatainkat is, és még egy szempont lesz majd, hogy a miniszterelnök jelöltnek, aki közös miniszterelnök jelöltünk lesz a végén, mind a 6 pártnak, neki mindegyiknek van saját elképzelése, saját programja, erről is döntetnek majd a választó.
A miniszterelnök jelöltek saját programjáról? Az nem akkor szokott kialakulni, amikor már már meg van nyerve, bocsánat, egy választás? Hát a miniszterelnök jelölt akkor hirdet programot, amikor azt mondja, hogy összeállítom a kormányomat.
Hát az a baj, hogy a Fidesz elszoktatta hozzá a választókat. Ugye a Fidesz programja az volt, hogy folytatjuk, tehát pontosan nem tudtuk, hogy mi a választási programja. És ugye a választás után derült ki. Ugye itt azért, hogyha megnézzük a Fidesz előtti időszakot, akkor ott bizony választási programok is versenyeztek egymással, és az előválasztás során most is így van. És említette a közös alapot, az is egy nagyon-nagyon fontos dokumentum, ugye abban azokat a programelemeket fogalmaztuk meg, amelyben mindannyian egyetértünk. De annak az alapelvek és a program keretei mellett viszont vannak ilyen eltérők, például, hogy legyen-e adómentes a minimálbér, mi azt mondjuk, hogy legyen, a DK azt mondja, hogy ne legyen, nyilván a választók tudnak erről dönteni.
Még technikai kérdés, ezt látják-e már, hogyha online módon is lesz előválasztás, akkor azt hogyan lehet megszervezni? Az adatvédelmi hatóság elnöke ült itt néhányat, és azt mondta, hogy az állami ügyfélkapu az erre nem jó, mármint a személyazonosság igazolására, de az igazolvány felmutatás azt mondja, az mehet.
Így van, azért mondom, hogy az informatikus szakemberei mind a 6 pártnak folyamatosan dolgoznak, és meg lesz ennek a remélhetőleg akár applikáció formájában is elérhető felülete, és igyekszünk minden adatvédelmi szabályt betartani. Azért mondtam azt, hogy igyekszünk, mert mi azt gondoljuk, hogy minden adatvédelmi szabályt betartunk. Tényleg nagyon komoly szakértői gárda dolgozik ezen. Hát bízunk benne, hogy a Nemzeti Együttműködés rendszerének adatvédelemmel foglalkozó hatósága is úgy gondolja, hogy betartjuk ezeket a jogszabályokat.
Előválasztási applikáció, amit letölthetek az iPhone-ra vagy az Android telefonomra a hivatalos boltból? Mert ugye onnan lehet applikációt letölteni.
Én nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk teremteni ennek a feltételeit. Nagyon komoly munkát végez az előválasztási bizottság. Nagyon nagyon sok szakember dolgozik ezen. Szeretnénk azt elérni, hogy minél szélesebb körbe elérhető legyen az előválasztás, minél többen részt tudjanak venni, és igyekszünk a 21. századi megoldásokat is alkalmazni.
Személyi konfliktusokat addigra tudják rendezni, mert azért az utóbbi időben néhány előkerült, Molnár Gyula azt mondta, hogy akarta Fene dékás lenni.
Hát aztán mégis dékás lett.
Hát igen, de ezek nagyon úgy tűnnek, mint a régi szép időkből ezek a kiszorítós történetek.
Ahogy fogalmaztam egy pár mondattal ezelőtt, ez egy kvalifikációs verseny. Nekünk három nagyon fontos célunk van. Az első a kormányváltás, ebben mind a hat párt egyetért. A második az, hogy Karácsony Gergely legyen a közös miniszterelnök jelöltünk, ugye az MSZP Párbeszéd Szövetség őt jelölte, ezért kötöttünk megállapodást az LMP-vel is, hogy az LMP is Karácsony Gergely támogatja, és a harmadik nagyon fontos cél, hogy az MSZP Párbeszéd Szövetség megnyerje az előválasztást, hiszen ott a demokratikus koalícióval, a Jobbikkal és a Momentummal is meg fogunk küzdeni, természetesen betartva azokat a játékszabályokat, amelyekben megállapodtunk, és hát nyilván azok a párt, volt pártársaink, akik nem így gondolják, akik azt gondolják, hogy Dobrev Klára a támogatható miniszterelnök jelölt, nyilván ez az ő személyes döntésük, mi ezt tudomásul vettük, de akkor ugye a mi közösségünkbe tovább nem kell politizálni, de ettől függetlenül ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hogy az előválasztás végeredményét mi ugyanúgy tiszteletbe fogjuk tartani, bárki nyer is az ellenzéki oldal az előválasztást, utána mi mindenkit támogatni fogunk.
Hogy fogják, vagy hogy képzelik el a miniszterelnök jelölti kampányt? Ugye az előválasztáson egy jelölt fog előállni, mert az, hogy melyik miniszterelnök jelöltből lesz miniszterelnök, az majd az általános választáson dől el. Milyen lesz a jelölti kampány?
Hát most is láthatjuk már, hogy milyen. Ugye országjárásba kezdtek a miniszterelnök jelöltek. Ugye általában ezeken a helyi megjelenéseken ismertetik az elképzeléseiket, programjaikat, megosztják az ott lévőkkel, tehát azt gondolom, hogy ez jellemző lesz az elkövetkezendő időszakban is, hogy járják az országot a miniszterelnök jelöltek, illetve hát nagyon-nagyon szeretnénk, hogy legyen majd miniszterelnök jelölti vita, úgyhogy ebben tárgyalások vannak folyamatban különböző médiumokkal, vannak már, akik már bejelentkeztek, hogy szeretnének ilyen vitát szervezni, ennek is a keretét a hat párt meg fogja határozni, úgyhogy lesznek ellenzéki előválasztási miniszterelnök jelölti viták, ezzel is fokozzuk a tétet és az izgalmat, úgyhogy ez is része lesz majd a miniszterelnök jelölti kampánynak, de ez nem zárja ki azt, hogy helyben az egyéni jelöltek is, ha meg tudnak egyezni különböző feltételekben, keretekben, akkor a helyi jelöltek között is, akár a helyi tévében, vagy internetes felületen, fórumon legyenek ilyen viták.
Ha azt hallom, hogy miniszterelnök jelölti viták lesznek, akkor az azt jelenti, hogy több lesz.
Több.
Milyen körből érdemes ezt elindítani? Most ugye jó sok miniszterelnök jelölt van, és a végén lesz még egy, amikor már csak kettő marad talpon?
Rájuk is ugyanúgy vonatkozik, hogy be kell jelentkezni, nekik is le kell adni a különböző dokumentumokat, és hát ugye van még egy fontos szabály az előválasztás során, hogy egyrészt az egyéni jelölteknek 400 aláírást össze kell gyűjteni, ajánló aláírást, a miniszterelnök jelölteknek pedig 20 000-et országosan, hát abból lesz majd miniszterelnök jelölt, akik összegyűjtik a 20 000 aláírást, ez elég komoly szűrő lesz majd a miniszterelnök jelöltek tekintetében, de hogyha az sikerül bárkinek, elfogadja a közös értéknyilatkozatot, elfogadja a játékszabályokat, leadja azokat a dokumentumokat, amelyek szükségesek, abban az esetben részt vehetnek ezekben a vitákon is, meg a miniszterelnök jelölti kampányban, de ahogy mondtam, a játékszabályokat mindenkinek el kell fogadni.
Azt látják már, hogy ki hol tart az aláírások gyűjtésével, vagy még el se kezdték, nem, ugye egy nagy nem. Pártnál ez két nap alatt megvan, de a kisebbeknél azért nehéz.
Az aláírás gyűjtés az augusztus 23-án kezdődik, tehát ugye most még csak a jelöltek bejelentkezése zajlik, a különböző dokumentumok benyújtása, vizsgálata, meg kell tenni az értéknyilatkozatot, ugye, hogy elfogadják a közös kormányzás alapelveit a jelöltek, és majd augusztus 23-ától szeptember 6-áig lehet majd aláírásokat gyűjteni, és ugye rá egy hétre valamennyivel több mint egy hétre lesz majd a voksolás.
És ezt mind most a civil választási bizottság intézi, mint az előválasztás választási szervezet?
Nem, ezt az országos előválasztási bizottság intézi, amelyben az ott lévő delegált tagok bemondták a civileket is, tehát ők is segítik a munkát, de ahogy ön is említette, ugye itt tulajdonképpen ez egy jogszabályilag nem szabályozott eljárás, ez az előválasztás.
Most taposan ki az útját, mert ez van, az első.
Ez egy pártok által kezdeményezett, ahogy mondtam, egy verseny, viszont azért az adatvédelmi szabályokat, az adatkezelés szabályt be kell tartani, ezért pedig a hat párt vállal a felelősséget, tehát nyilván ennek a lebonyolításában is a hat pártnak kell a legfő felelősnek lenni, de ez nem zárja ki azt, hogy a különböző civilek, akik eddig is segítették az előválasztást, akár szakmai szempontból, vagy akár tevőlegesen ebben részt vegyenek és segítsenek minket.
Eljöhet az a pont, amikor a miniszterelnök jelöltek már egy árnyék kormány névsorral is előállnak, hogy az emberek lássák, hogy azzal a miniszterelnök jelölttel mit vásárolnak?
Ez ilyen a miniszterelnök jelölteknek a találékonyságán múlik, meg a kampánystratégiáján, hogy tesznek-e ilyet, nem tesznek. Ez lehet a kampány része, nyilván ezt meg fogjuk látni. Ez most egy olyan kérdés, amire nem tudom a mi miniszterelnök jelöltünk tekintetében a választ, hogy ki milyen előválasztási stratégiát fog majd választani, ezt majd eltöntik. Lehet, hogy lesz olyan miniszterelnök jelölt, aki él ezzel a lehetősége, lehet, hogy lesz olyan, aki nem.
Hány vitát terveznek most, hogy július közepe van, majd amikor elindul ez a rendszer? Szóval mennyire fogják megszórni az embereket, akiket ez érdekel?
Ezt erről egyeztetnek a pártoknak a kommunikáció szakemberei, különböző médiumokkal is folynak egyeztetések. Nem tudom most ezt konkrétan megmondani, hogy hány ilyen vita lehetőség lesz. Nyilván oda kell figyelni, hogy ne legyen unalmas, oda kell figyelni, hogy ne használódjon el ez a nagyon fontos lehetőség. Ennek is a szabályt a párt le fogja fektetni.
De ezt mikor kell lefektetni? Ezért viszonylag közel van az augusztusi időpont.
Én azt gondolom, hogy az augusztusban meg fog történni.
És a pártoknak rá kell bulintania, hogy a kampány, a vitaszabályok hogyan fognak működni. Minden, úgy kell elképzelni, mint amikor az ellenzék azt kéri, hogy a miniszterelnök jelölt álljunk ki vitatkozni, csak most ezt maguk ez között csinálják?
Ez természetesen csak egy lehetőség a miniszterelnök jelöltek számára, de ezt a lehetőséget meg szeretnénk teremteni, és meg akarjuk teremteni, és ennek a szabályrendszerét a hat párt fogja majd kialakítani, de nyilván mivel várhatóan lesznek nem párthoz kötődő, tehát nem a hat ellenzéki párthoz kötődő miniszterelnök jelöltek, őket is bevonjuk ebbe a munkába.
Azt most hogy látják, ugye nem egyforma országos lefedettségű, elterjedtségű pártokból áll az ellenzéki együttműködés. Az MSZP adja hozzá ilyenkor az infrastruktúrát?
Minden.
Vagy hogy kell elképzelni?
Hát személy...
A Momentumnak nyilvánvalóan nincs annyi infrastruktúrája, mint az MSZP-nek.
Nyilván mi sokat vállalunk ebben, ahogy mondtam is, hogy mik a főbb stratégiai céljaink, számunkra a kormányváltás az elsődleges cél, és hát nyilván a mi szervezetrendszerünk gerince lesz majd ennek az előválasztási folyamatnak, de minden párt kiveszi a részét, és hát civilek is fognak majd segíteni.
A beszélgetés első részében a technikai részletekről beszélgettük, jöjjön most a program, de ez még az előválasztási program, amivel az MSZP párbeszéd bemegy ebbe a folyamatba. Mi ebből a legfontosabb? Mit ajánlanak?
Három pillére van ennek a programnak. Az első, ami most egyre inkább fontossá válik, ez a szabad demokratikus jogállam helyreállítása, sajtószabadság, független igazságszolgáltatás, sok-sok olyan dolog, ami néha az átlag választópolgár számára olyan messzinek tűnik, de hát most már saját közvetlen életünket is érinti, gondolok itt erre a lehallgatási botrányra. Most újságírók kerültek célkeresztbe, polgármester került célkeresztbe, ki tudja, hogy a munkahelyeken mi történik és hogy történik, tehát ez egy nagyon fontos pillér.
De ha már itt tartunk, erről ön tud többet, mint amennyi a sajtóban
nem.
van? Van a Magyar Szocialista Pártnak nemzetbiztonsági bizottsági tagja. Ő elmondhatja az elnöknek, ha lesz ülés, amit ő ott tart. Az eddigi 30 éves gyakorlatunk az volt, hogy soha semmit nem mondott egy aktív bizottsági tag.
Ez így is van, hogyha lesz ilyen bizottsági ülés, de hát úgy látom, hogy a Fidesz bojkottálni akarja ezt a bizottsági ülést. Úgy látszik, hogy van mit titkolni. Teljesen egyértelmű, hogy mi is a sajtóból értesültünk erről az eseménysorozatról. Nagyon-nagyon megdöbbentünk ezen.
Tehát most lemeri tenni a nagy esküt, hogy ez egy lehallgatási botrány?
Hát egyértelmű, hogy megjelentek olyan információk, amelyek arról szóltak, vagy szólnak, hogy ezt a programot nem arra a célra használta föl a kormányzat, mint amilyen célra ezt kifejlesztették, terrorelhárítás, büntető bűnügyeknek a megelőzése.
De azt tudja, hogy ezt a kormány használta föl?
Ezt én nem látom, hogy a kormány annyira cáfolná, hogy vásárolt ugye össze-vissza beszéd, ez is ilyen tipikus fideszes megoldás. Egyik ezt mondja, a másik azt mondja, az a lényeg, hogy minél nagyobb zavar legyen, ugye minél kevesebb információ, vagy nem lehet tudni, hogy az egyik miniszternek van igaza a másiknak, ez ilyen dezinformációs rendszere a Fidesznek, de konkrét cáfolatot én még nem hallottam.
Magyar Szocialista Párt nagyon sokáig kormányzott 72%-os parlamenti többséggel. Elmondhatná egy kormány, hogy a titkos szolgálatai mikor, milyen eszközzel, mit dolgoznak?
Nyilván abban az esetben, hogyha a jogszabályi keretek között használnak különböző eszközöket, lehetőségeket, ugye ennek megvan a nemzetbiztonságról szóló törvény, ami ezt szabályozza. Ugye mi már akkor kifogásoltuk, hogy az igazságügyminiszter engedélyezheti a különböző ügykörökben a titkos információszerzést, ez már problémás, tehát nincsen civil kontrollja úgymond ennek az egész folyamatnak. Ugye elvileg a Nemzetbiztonsági Bizottság kontrollálhatná,
hát az a civil
de hát
kontroll.
Ugye ha nem jön el a Fidesz, akkor elég nehéz gyakorolni ezeket a jogokat, ugye ezt is szabotálja a Fidesz, tehát itt ugye maga a jogszabályi háttérrel is probléma van, tehát nyilván, hogyha valóban a bűnmegelőzés, bűnüldözés, terrorelhárítás tekintetében használnak ilyen eszközöket, megfelelő jogszabályi keretekkel. Vannak olyan ügykörök, amire a bíróság dönt, ahogy mondtam, van az igazságügyminiszter, ezzel nagyon mi se értünk egyet, illetve nem értünk egyet, de hogyha arra használ ilyen eszközöket a kormányzat, hogy civileket figyel meg, civilek szokásait, civilek magántitkait ismeri meg, akkor ez már bőven túllép a jogállami kereteken túlra, és tulajdonképpen hatalom, tehát a kormány hatalom féltése jelenik meg, és az jelenik meg, hogy fél a hatalma elvesztésétől, és átlép olyan szabályokat, amit azért nagyon-nagyon nem kéne. Voltak Magyarországon lehallgatási botrányok, abban buktak meg miniszterek, buktak meg politikusok. Nyilván ez egy olyan erkölcsi határ, amit, hogyha Fidesz most valóban ezt így, mert cáfolatot nem adtuk, átlépte, akkor, amit már nagyon-nagyon régen mondunk, hogy szintet lép, folyamatosan szintet lép.
De cáfolhat azon túl, hogy azt mondja, hogy cáfolom? Tehát megmondhatja, hogy úgy cáfolom, hogy kinyitom a biztonsági szolgálatok lapjait, és mindenkinek megmutatok mindent? Ezt?
Nézze, hogyha nem lenne takargatni való, akkor összehívnak egy Nemzetbiztonsági Bizottságot, ott meghallgatják a minisztereket, és valószínű, hogy részleteket nem mondhatnak el a bizottsági tagok, de például kaphatnának megnyugtató válaszokat. Vagy azt el tudják mondani, hogy nem kaptunk megnyugtató válaszokat, kezdeményezünk vizsgálóbizottságot, hogy ezt ki kell vizsgálni. Vannak olyan képviselők, akik rendelkeznek C-típusú átvilágítási minősítéssel, akik megismerhetnek különböző információkat, tehát meg kéne nyugtatni akkor a parlamenti képviselőket, a politikát, hogy nem történt ilyen, de hát ugye önmagában az, hogy nem hajlandók részt venni egy ilyen bizottságülésen, hát ez több, mint gyanús.
A jogszabályi háttérrel is azt mondta, hogy elégedetlen, de ez nem az a biztonsági szolgálatokra vonatkozó háttér, amit még annak idején az önök kormánya hozott?
Nem. Ezt egy pár évvel ezelőtt módosították. Hogyha megnézzük a dátumokat, akkor ugye ami híreket sajtóból tájékozódva, mi híreket kapunk, pont akkor módosították ezeket a jogszabályokat, amikor vélhetően ez a program Magyarországra érkezett. De ez nem akarom túl konspirálni a dolgot, de Fideszről mindent el tudok képzelni. Nem, ezt a Fidesz hoztam már ezeket a módosításokat.
Hát, érthetem úgy, hogyha összehívnak egy Nemzetbiztonsági Bizottságot, és abban a bizottsági tagok megfelelő tájékoztatást kapnak, amiről nyilván nem tájékoztathatnak se önt, se engem.
Hát ami államtitoknak minősül, igen.
hát nagyjából ezt mondhatják, hogy rendben volt, vagy nem volt rendben a tájékoztatás, akkor hát, megnyugodhatunk, ugye, vagy ugye még sajnos, akkor sem nyugodhatunk
meg. Sajnos azt kell mondjam, hogy nem lesz ilyen bizottságülés, ezért...
Biztos benne?
Hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy nem lesz.
Az első programpontnál akartunk
el. Így van, bocsánat, igen.
Bocsánat, én akasztottam, mert csak ezt tisztázni kellett.
Ami számunkra nagyon fontos, szocialista párt számára, az a második pillér, ami az igazságos, szolidáris társadalomról, gazdaságpolitikáról szól, egy esélyteremtő állam létrehozásáról, aminek a célpontjában az van, hogy Magyarországon mindenki jusson hozzá a megélhetéséhez szükséges forrásokhoz. Legyen szó kisnyugdíjasról, legyen szó alacsony keresetű munkavállalóról, legyen szó fiatalokról, tehát hogy mindenki az élet megfelelő létminimum fölötti, akár kicsit fölötti jövedelemhez jusson hozzá, hogy tudjon élni azokkal a lehetőségekkel, amit egy esélyteremtő állam biztosít.
Hogyan? Ez gyönyörűen hangzik. Nyilvánvalóan nincs politikus, aki ennek ellentmondaná.
A mi javaslatunk például az, hogy a nyugdíjminimumot meg kell emelni 70 ezer forintra, tehát mindenkori minimálbér feléig. Ugye ez 70 ezer forint, de aki ennyi juttatást kap, az más különböző támogatási móddal hozzá kell juttatni a megélhetési minimumhoz. Ugye a létminimumot most körülbelül 100, kicsit több mint 100 ezer forintra taksálják. Szeretnénk, hogyha a nyugdíj emelésnek a módszertana megváltozzon, mert ez az inflációval való emelés, ez elképesztően szétszakította a nyugdíjas társadalmat, tehát nagyon-nagyon magas nyugdíjak vannak, ugye megszűnt a járulékplafon, és nagyon-nagyon alacsony nyugdíja, csak hogy egy számot mondjak, 450 ezer nyugdíjas él 100 ezer forint alatti nyugdíjból, az átlag nyugdíjat pedig a 2 millió öregségi nyugdíjasból, átlag alatti nyugdíjat 1,2 millióan kapnak, tehát ezen mindenképpen változtatni kell. Úgy kell változtatni, hogy egyrészt a nyugdíjemelésben nem csak az inflációt, hanem a munkabérek emelkedését is figyelembe kell venni, ez az úgynevezett svájci indexálás. Mindenki kapja meg az inflációnak megfelelő emelést, és mi azt mondjuk, hogy ami ezen felüli plusz emelés, azt mindenki azonos összegbe kapjon meg, így mindenki jobban jár, de föl lehet zárkóztatni az alacsony nyugdíjakat. Ugye, amit említettem az előző műsor részben, szeretnénk, hogyha a minimálbér azonnal adómentessé válna, ugye ezzel olyan 25 ezer forint nettó jövedelem növekedést tudnák a minimálbéresek kapni, ezt nem szűnne meg azonnal a minimálbér, hanem ami a mediánbérig folyamatosan csökkenő adójóváírással szeretném megoldani, de úgy, hogy a minimálbér az adómentes legyen. Ez is azonnali segítség lenne, ez is azt jelenteni, hogy hozzájuknak ez munkanélkül, aki munkanélkülivé válik, ott is legyen 3 hónap helyett 9 hónap a munkanélküli járadékhoz való hozzájutás lehetőség, és legyen minimum 100 ezer forint ennek az összege, hogy meg tudjon élni, aki elveszíti a munkáját. A fiatalok számára is nagyon fontos programelem, úgy nevezzük, hogy minimum örökség, tehát itt a baba kötvénynek a megemelése, figyelembe venni a jövedelmi viszonyokat, a hátrányos helyzetű gyermekeknek az állam nagyobb támogatást adjon, hogy utána azt oktatás a különböző célokra igénybe tudja menni.
De baba kötvényre most az ember, ami születésekor, ha van a kincstári számlája.
Igen, de nem emelkedett semmit az elmúlt évtizedben.
De nem is olyan tömegesen veszik az emberek igénybe.
Mert ugye az van, hogy az ember befizet bizonyos összeget, és az állam kiegészíti a havi 500 forinttal.
Tehát, hogy évi 6000-ig tud az állam egészíteni, de hát...
Így van, havi 500 forint, ezért...
Masszív kamata van.
Van jó kamatozása van, csak sajnos mire ez a minimum állami támogatás eljut valaki a babakötvény felvételéig, mire odáig eljut, látjuk, hogy több mint 5%-os infláció van, tehát nem fog annyit érni. Mi ugye azt mondjuk, hogy...
De babakötvénynél az infláció pluszon felül van a kamat.
Igen,
tehát az nem tud romlani a babakötvény.
Az nem, de ugye maga az állami támogatásnak az összege az egy fix összegű dolog, tehát az meg nem emelkedett most már az elmúlt évtizedben. Tehát mi azt mondjuk, hogy nézzük meg azt, hogy egy családban milyenek a jövedelmi viszonyok, odaadjunk több segítséget, ahol nagyobb szükség van rá, hogy kapjon lehetőséget mindenki a megélhetéshez. Ugyanezt gondoljuk például a fiatalok tekintetében a bérlakás építési programról, hiszen egy kimutatás szerint ma Magyarországon a fiataloknak közel 60%-a szülőkkel él, mert nem, nincs lehetősége, hogy igénybe vegyen állami támogatásokat, nincs olyan jövedelme, nem olyan a családi körülménye, hogy igénybe
állami
tudja ezt venni.
Bérlakások?
Így van, vagy önkormányzati állami projekt keretében önkormányzati bérlakásokat szeretnénk. Mondok egy példát, hogy legyen diákváros, és ne a kínai egyetem valósuljon meg. Tehát ugye most meg lesznek a felvételi ponthatárok, most a fiatalok elkezdenek albérletet keresni, iszonyatosan emelkednek az albérleti díjak. Ez a szülőknek olyan megterhelés, amit nagyon-nagyon nehezen tudnak megfizetni. Szükség van kollégiumi férőjekre, szükség van diákok elszállásolására, lehetőségbiztosítása. Tehát ez mind-mind arról szól, hogy mi abban gondolkodunk, hogy nagy állam legyen, de ez az állam az embereket segítse.
Visszatérve a szolidaritásra, ha nyugdíj emelés van, akkor a nyugdíj járulékot fizetőknek mennyivel kell többet fizetni, mert semmiből nem lesz pénz nyilván.
Ugye több forrásból gazdálkodik a nyugdíjkassa. Látjuk azt, hogy én is el szoktam mondani, hogy mennyivel nő a gazdasági teljesítménye Magyarországnak, de abból mi az, ami valóban az emberekre kerül ráfordításra. Tehát lehet ezt költségvetésből is megsegíteni a nyugdíjalapot, illetve hát meg lehet azt mondani, hogy olyan adózásra van szükség, ahol például a multinacionális cégek nem 9%-os nyereségadót fizetnek, amit utána kihordanak Magyarországra. Ugye most is hallhattuk, hogy a nagy multi cégek több 100 milliárd forintnyi nyereséget vittek ki 9%-os adózással. Teljesen értetetlen, hogy a munkajövedelem és a tőke jövedelem ugyanúgy adózik Magyarországon, az, hogy a munkavállaló sokkal több adót és járulékot fizet, mint a munkaadó. Itt nyilván oda kell figyelni nagyon a kis- és középvállalkozásokra, de az tartatatlan, hogy minden egyes rendelkezés, ami adóról szól, az mindig a multiknak kedvez.
De nem túl rugalmasak a multik ahhoz, hogy meg lehessen őket szorongatni?
Én azt gondolom, hogy nem megszorongatni kell, hanem megtalálni a közös érdekeltséget. Meggyőződésem, hogy jobb munkafeltételek, jobb munkakörülmények, erősebb szakszervezetek, azok nem lehetnek a multicégeknek az ellenfelei, nem ronthatják a versenyképességet, hiszen attól tud egy munkavállaló jobb teljesítmény nyújtani, hogyha biztonságban érzi magát, megfelelő jövedelemhez jut, megfelelő munkakörülményei, munkafeltételei vannak, ez egy multicégnek is érdeke lehet. Amit most a kormányzat csinál, az, hogy legyen Magyarországon sok összeszerelő üzem, keressenek valamennyit, éljenek meg, és amúgy pedig a multicégek meg adózzanak keveset. Hát ez egy teljesen, azt szoktam erre mondani, hogy bármilyen ijetetlennek hangzik, a Fidesz egy kőkemény neoliberális gazdaságpolitikát folytat Magyarországon, mi pedig ezen változtatni szeretnénk.
De a szakszervezetekben megfuttatták ezt az elképzelést, szóval akik most a multinál dolgozó munkavállalókat látják, még ha nem is képviselhetik, mert nincs minden multinál erős szakszervezet. Azok azt mondják, hogy ez jó lesz.
Ahol
a multinál dolgozni, azért az egy viszonylag biztos kenyér, és nem is rossz pénz.
Attól függ, mert hogyha a munkaerőkölcsönző által alkalmazott emberek vannak, akkor ugye a multik ezzel szabadon tudnak gazdálkodni, sajnos sokszor a munkavállalók érdekeinek sérelmével, de hogy megnézzük, hogy ahol viszont meg van erős szakszervezet, és ki tudtak harcolni, akár béremelés, vagy munkakörülmények javítását, vagy bónuszokat, ott meg tudtak egyezni a multinacionális cégekkel, és ez egy közös gyümölcsöző kapcsolat. A munkavállalók is többet tudnak keresni, és a multinacionális cégnek pedig biztosított a termelése. Tehát azért, ahol erőszakszervezet van, akár autóipari cégeknél Magyarországon, ott tudtak előrelépni, és a multik mégse hagyták el, sőt hozzák a beruházás befektetést. Meg lehet találni azt a közös érdeket, ami nem teszi kiszolgáltatottá a magyar munkavállalókat, nem döntenek úgy, hogy magasabb jövedelemért inkább Nyugat-Európa felé veszik az irányt. Ugye pont a külügyminiszter jelentette be, hogy megemelik a külföldi munkavállalók arányát, ahogy munkaadó tud alkalmazni, mert hogy munkaerőhiány van. Mert
hogy lehet erre azt mondani, hogy ez a magyar munkavállaló ellen van, de hát ha nem csinálják, akkor a multi elmegy.
Hát esetleg mi lenne, hogyha több fizetést kapnának a magyar munkavállalók, és nem kéne elmenniük. Lehet, hogy annak több értelme lenne.
A Magyar Szocialista Párt és a Párbeszéd gazdasági elképzelései, ezek egybeesnek Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt gazdasági elképzeléseivel. Ő is beszélt arról, hogy két kulcsos progresszív adó, 500 millió fölött pedig vagyonadó.
Ugye az, hogy a igazságos legyen az adórendszer, abban teljesen egyetértünk, és amit ő bejelentett, azzal is egyetértünk. Az elmúlt időszakban hatalmasra duzzadt vagyonokat, azt gondolom, hogy be kell vonni a közterviselésben. Tehát amit láttunk itt a Covid időszak alatt, hogy ugye a leggazdagabb magyaroknak a vagyona, akik közül ugye azért elég sokan a NER közelében vannak, és a magyar adófizetők pénzében, meg az európai adófizető pénzéből gazdagodtak, hogy milyen mértékben növekedett a vagyonuk. Tehát miközben embereknek csökkent a jövedelme, elveszítették a munkájukat, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek, addig Mészáros Lőrincnek nőtt a vagyona, addig Arancs Istvánnak nőtt a vagyona, tehát sok-sok mindenki jól járt ebben a nagy gazdaságmentő időszakban a kormányzat részéről. Mi azt gondoljuk, hogy ha ezek a vagyonok így megnövekedtek, akkor ők nagyobb arányban vegyenek részt a közterviselésben. Ez az igazságos adórendszer.
500 millió volna a határa vagyonban, de ezt hogy lehet kiszámolni igazságosan? Ha ingatlant veszek, akkor annak nem 500 millió az értéke, csak abban a pillanatban, amikor mondjuk annyiért valaki el tudja adni. És akkor még utána adózik is. Már nem 500 millió.
Ja, megvannak ennek a szakmai számításai.
Becslés?
Nem, hát nyilván ennek is megvan az, hogy hogyan lehet ezt kiszámolni. Ugye Magyarországon több próbálkozás volt ezzel kapcsolatban, de azért ilyen vagyongyarapodás soha nem volt. Tehát ebben, hogyha megvan a társadalmi támogatottság, akkor azt gondolom, hogy ebben a nagy vagyonokban, az ő közterviselésbe való részvételükbe igazságot kell tenni.
Új adótörvényeket hoznának, és bevezetnének egy ingatlan adót? Vagy ez speciális vagyonadó lenne?
Ez nyilván egy szolidaritási adó lenne, nagyon nagy vagyonokra. Ebben azt gondolom, hogy mindenki egyet tud érteni. A nagyon-nagyon oda kell figyelni arra a társadalmi rétegre, aki úgy érzi, hogy nyilván Fidesz propagandának köszönhetően, hogy ő az ő sorsa rosszabbra fordul, hogyha itt kormányváltás van. Én ezt itt most meg tudom ígérni, hogy nem fog rosszabbra fordulni azoknak, akik becsülettel végzik a munkájukat, ellátják a feladatukat, és saját erejükből, tehetségből következően megfelelő jövedelmez jutnak, de azok, akik ilyen előnyöket élvezve az állami megszervezett korrupcióból gazdagodva jutottak nagyon komoly vagyonokhoz, azoknak viszont azt gondolom, hogy egy ilyen szolidaritási adó, ez fontos, és hogyha a úgymond az elmúlt 10 év visszásságait vizsgálva arra jut a majd a kormányzó koalíció, hogy itt bizony jogszabálysértés történt, vagy a közpénzek jogsértő elsikkasztása, vagy hazahordása, akkor mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a közpénzeket visszaszerezzük a költségvetés számára.
Jogszabályt csak törvénnyel lehet megcsinálni.
Így van.
Azt nem lehet mondani nyilván, hogy nekem X vagyonosodása nem tetszik.
Mert ez csak jogállami keretek között.
De ahhoz, hogy a vagyonosodás jogellenes legyen, ahhoz meg büntető eljárást kell indítani.
Bocsánat, akkor ez nem keverném össze. Tehát ez két külön dolog. Ezért mondtam, hogy nyilván az adórendszerben is ebbe a szolidaritás tekintetében érdemes változtatni, de ha bűncselekmény gyanúja merül föl, vagy szabálytalanság merül föl, akkor az egy más kategória. Nyilván az adótörvény keretében nem is szabad szabályozni. Éppen ezért mondjuk azt, és talán a 6 párt is ebbe egyetért, de az MSZP is nagyon fontosnak tartja, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, vonjuk be az ő munkájukat is az elmúlt időszak ügyeinek feltárása érdekében, és ahol lehet, ahol tudjuk, használjunk minden olyan jogállami eszközt, amivel vissza lehet szerezni ezeket a közpénzeket, akár uniós támogatásokat, akár tiltott állami támogatásokat. Csak egy példát hadd mondjak, a Mátrai erőmű, amit több 10 milliárd forint, ami számításaink szerint közel 70 milliárd forintba került a magyar államnak, hogy Mészáros Lőrinctől visszavásárolja. Mi ezt tüzetesen meg fogjuk vizsgálni, hogy mi került egy olyan cégben közel 70 milliárd forintba, ami most tavalyi évi tevékenységi után 40-valány milliárd forintos veszteséggel zárta az évet. Tehát ezeket ki kell vizsgálni, és ahol lehet, ezeket az állami pénzeket, adófizetői pénzeket vissza kell szerezni.
Egészségügyet, oktatást a szándékosan adta ki, ezzel általában nem szoktak kampányolni a pártok.
Ez is ebben az esélyteremtő államprogramunkban van benne. Nyilván az oktatási rendszert is mi szeretnénk, hogyha a politika kivonulna az iskolákból.
De ez a legnagyobb baj, nincs tanár.
Rendszerben.
Kevesen vannak.
Így van, tehát pontosan, tehát ahogy mondtam, ott kell jövedelmet növelni, ahol szükséges, tehát nem csak a munkavállalóknál, hanem a pedagógusoknál is. Ugye az a nagy meghirdetett pedagógus béremelés az, ugye, amikor elindult, az akkori minimálbérhez igazították azt az úgynevezett életpályamodellt, de nem úgy szólt a jogszabály, hogy ahogy a minimálbér emelkedik, akkor nyilván ez a szorzó a pedagógusoknak is emelkedik, hanem ugye az maradt az a fix összeg, tehát itt mindenképpen bérrendezésre van szükség, meg kell erősíteni a tanárképzést, tehát nem úgy, ahogy a Fidesz most szeretné, hogy könnyíti a kereteit a tanárképzésnek, hogy ne kelljen annyi felkészüléssel tölteni minél több, tehát inkább meg azt mondjuk, hogy meg kell becsülni, meg kell fizetni a pedagógusokat, továbbképzésekkel, oktatást kell számukra biztosítani, vonzóvá kell tenni ezt a pályát, de ugyanez vonatkozik az egészségügyre, ugye ott most volt egy komolyabb bérrendezés az orvosok tekintetében, de bizony vannak olyan egészségügyi dolgozók, akik valamilyen szinten kimaradtak ebből a béremelésből. Nagyon fontos, hiszen külön terület, de mégis szorosan összefügg a szociális ellátás és az egészségügy. Ugye láttuk itt a Covid alatt, hogy milyen sok szálon kapcsolódik a szociális ellátás és az egészségügy.
Hát az ellátóhelyeken terjedt a Covid.
És a szociális ellátásban dolgozóknak pedig sorra elmarad a béremelése, megalázóan kevés pénzt keresnek az ott dolgozó szakemberek, tehát ott is kell egy bérrendezés. Tehát ezért hangsúlyoztam azt, hogy ha egy gazdaság növekszik, és van bevétele a költségvetésnek, és van olyan forrás, ami befolyik egy költségvetésbe, arról a kormányzat dönt, hogy mire a parlament fogadja a költségvetési törvényt, de mégis a kormányzó többség dönti, hogy mire költ. Mi azt mondjuk, hogy oda kell adni, ha szükség van pedagógusoknak, szociális dolgozóknak, a munkavállalóknak, kisnyugdíjasoknak, mert ez az ország csak úgy tud fejlődni, hogyha együtt fejlődünk. Úgy nem lehet, hogy 10 millió emberből 1 millió ember nagyon-nagyon jól jár, és 9 millió ember meg nagyon-nagyon rosszul.
De ha csökken a gazdaság, akkor együtt sírunk?
Hát nyilván együtt sírunk, együtt nevetünk.
Nyugdíjasoktól nyugdíjat visszavenni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog.
Nem is szabad. Nyilván
de hát ez ha nincs.
Ugye most, ami előre látható, itt a forrásbőség, amit tehát ugye az Európai Uniós támogatások biztosíthatnának, de ugye nem nagyon igyekeznek igénybe venni, tehát nem, inkább lemondanak pénzekről, csak hogy a saját despotikus rendszerüket tudják építeni.
De abból nem lehet nyugdíjat fizetni. Van, nem uniós támogatásból nagyon, nem lehet nyugdíjat fizetni.
De abból lehet munkahelyet teremteni, abból lehet adóbevétel, abból már lehet nyugdíjat finanszírozni. De azt gondolom, hogy meg kell határozni azokat a társadalmi prioritásokat egy kormányzatnak, ami fontos. Én nekem meggyőződésem, hogy az oktatási rendszer fontos, az egészségügyi ellátás fontos, a munkavállalók alacsony keresetűek bérfelzárkóztatása fontos, tehát nyilván, hogyha van forrása egy költségvetésnek, oda kell adni, és amikor baj van, akkor azt kell megúvni. Ugye ezért ugye a korszakváltás, amit említettem a programunk elnevezéséből, nagyon fontos eleme számunkra, hogy ez a program meg akarja haladni azt a 2010 előtti harmadik utas szociáldemokrata politikát, ahol mi azt mondjuk, ahol ez a Blair-féle politika, ahol ugye a nagy tőke kiegyezett a szociáldemokratákkal, és bizony, amikor válság volt, akkor pont ott történtek elvonások, ahol a legnagyobb szükség lett volna a segítségre. Tehát ezen azt gondolom, hogy ezt is meg kell haladni, ezért nagyon fontos a korszakváltás.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, a párt parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.